szeretettel köszöntöm dr. Katona István püspökatyát, egykori váci segédpüspököt, nyugalmazott egri segédpüspököt. Amikor arról beszélgettünk a képviselő testülettel, hogy bizony meg kéne hívni erre a 15. éves templom szenterési évfordulóra egy olyan főpapot, akinek köze van a templomhoz, elsőként püspök atya neve merült föl, aki akkor itt váci segédpüspökként teljesített főpásztori szolgálatot. Nagy szeretettel köszöntjük püspök atyát, itt mondhatni a váci egyházmegyében eredeti ős hazájában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, polgármester urat, református lelkipásztor testvéremet és a kedves testvéreket, ünnepeljünk együtt, és püspök atyát szeretettel fölkérem a szentmise bemutatására, és hogy tanítson bennünket Isten haszna.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Köszönöm az üdvözlő szavakat, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az egyházközség lelkipásztorát, kedves vendégeket és a híveket. Talán nem kell bizonyítani, hogy örömmel jöttem ide, 15 évvel ezelőtt, amikor Keszthelyi Ferenc püspökatya fölszentelte a templomot, akkor azon a szentelési misén itt lehettem. De hát eltelt azóta 15 év, és hát most örömmel látom ezt a templomot. Annak idején csak arra emlékeztem, hogy bejöttünk az ajtón, miséztünk, és utána mentünk haza. De majd mise után jobban körülnézek, hogy megismerjem ezt a szép templomot, hatalmas templomtorony, Isten felé mutat, és hívja a híveket ide az Isten házába. Mielőtt keresztvetéssel megkezdenénk a szentmisét, lenne egy kérésem. A kérés pedig az, hogy mindenki nagyon figyeljen a mai szentmisének az olvasmányaira, a szentírási szakaszokra. Remekül választották össze, válogatták össze Szent István király ünnepére. Most úgy képzeljük el, hogy elénk áll Szent István király, és olvassa az olvasmányt, az ószövetségi szentírást. Gyönyörű intelmeket tartalmaz ez a szentírási szakasz. Arra nincs időnk, hogy mindegyikről külön beszéljünk, de ha jól odafigyelnek, és az olvasó szépen, lassan, tagoltan olvassa, akkor rácsodálkozik arra, hogy mennyire illenek ezek a szavak Szent István királynak az ajkára. Utána azt képzeljük el, hogy Szent Pál apostol áll elénk, és ő olvassa föl azt, amit írt. Majd halljuk, hogy mi az, amit különösképpen fontos, ne járjatok a pogányok útján, Krisztusban van az igazság, őt kell követni. Az előző olvasmányban pedig az, hogy Szent István király mit köt a lelkünkre, azt majd jól megfigyelik. Végül maga az Úr Jézus. Képzeljük el, hogy a hegyi beszédben mondta azt a szakaszt, ami most elhangzik a szentmisében. Képzeljük el, fehér ruhában, fehér fényben elénk áll, és mint egy összefoglalásképpen elmondja, hogy a hegyi beszédnek mi a leglényegesebb mondani valója. Sok-sok feladatot beszélt akkor Jézus, de az, hogy aki hallgatja az Isten igéjét, és meg is tartja, sziklára építi életét, jelen esetben Szent István az országot, népét sziklára, Krisztusra építette. Tehát ez a kérésem, hogy a három szentírási szakaszt mindenki nagyon figyelje, és utána majd természetesen megemlékezünk a templomról, megemlékezünk Szent Istvánról, családjáról, családéve van, és természetesen a boldogságos Szűz Máriáról, akinek Szent István király fölajánlotta az országot. Tehát akkor e bevezető szavak után átadom a botot. infulát leveszem. Az oltár magát Jézus Krisztust jelképezi, tiszteletünk jeléül mi, akik misézünk, megcsókoljuk. És akkor keresztvetéssel kezdem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a te lelkeddel.
Testvéreim, Szent István király ünnepén, a szentmise kezdetén, bánjuk meg őszintén bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Krisztusban, kedves jó testvéreim! Jézus szavaival zárultak a szentírási szakaszok. Jézusnak nagyon fontos mondani valója az, hogy mindenki, aki hallgatja szavamat, és szerintük cselekszik, az okos ember, bölcs ember sziklára épít. Maga Krisztus a szikla, és ezt mélyen véssük a szívünkbe, hogy csak akkor vagyunk igazán keresztények, Krisztus követők, hogyha hallgatjuk szavát, teljesítjük, megvalósítjuk, és így éljük az életünket. De ne csak magunkra gondoljunk. Itt, akik jelen vannak, azoknak biztosan vannak családtagjaik, hozzátartozóik, gyermekek, fiatalok, házastárs, gyermekek, fiatalok, unokák, talán már dédunokák is. Át kell adni Jézusnak a tanítását. Tanúságot kell tenni életetekkel arról, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni. És visszafelé menve Szent Pál apostol mondta, ezt is véssük szívünkbe, ne éljetek úgy, mint a pogányok. Két indiai bölcs nyilatkozott a keresztényekről, Gandhi és Rabindranath Tagore, és azt mondta az egyik, kell nekünk az evangélium, kell nekünk a kereszténység, mert szép, De nem kellenek a keresztények, mert nem élik szépen az életüket. Ha ez igaz, akkor ez nagyon szomorú valóság, márpedig sok mindenben igazat mondtak. A másik pedig azt mondta, Európában jártam, és találkoztam vasárnapi keresztényekkel, és hétköznapi pogányokkal. Értjük a szót. Vasárnap ünnep, talán eljönnek misére sajnos, nagyon sokan már erre sem képesek, és hétköznap pedig megfeledkeznek arról, hogy keresztény módon éljenek. Az olvasmányban pedig, amit Szent István király ajkára adott a mai napon az egyház, megmutatom nektek a bölcsesség útját. Soha le ne térjetek erről az útról, se jobbra, se balra. Szívleljük meg ezeket a szavakat. És a mai ünnep elmúltával is próbáljunk eszerint élni, ahogyan a szentírási szakaszokban felszólítást kaptunk, tanítást kaptunk. Milyen jó, testvéreim, hogy fölépült ez a templom. Tudjuk, hogy a plébános atyának, aki akkor itt volt, Nagy László atya, mennyire megszenvedte a templomnak a leégését, de a hívek is biztosan. Viszont nincs olyan rossz, amiből jó ne jöhet neki. Itt van egy gyönyörű templom, Istenháza, amit nagyon kell szeretni. És még jobban kell szeretni a templomnak isteni lakóját, Jézus Krisztust, aki itt van közöttünk. Itt van, jelen van. És milyen nagy dolog az, hogy elmondhatjuk, Táborhegy a számunkra a templom. A Táborhegyen három apostol látta megdicsőülten az Úr Jézust. Nagyon boldogok voltak, és Péter az, aki itt is szól, Uram, jó nekünk itt lennünk. Hát amikor bejövünk a templomba, ez legyen az első gondolatunk, Isten háza, isteni lakója van, a térdhajtás neki szól, amikor térdet hajtunk, de az legyen igazi térdhajtás. Lengyelországban sokat jártam, és észrevettem azt, hogy paptestvér, aki kísért, letérdelt, de nem csak térdet hajtott, két térdre ereszkedve pillanatokig imádkozott. Nyilván köszöntötte a templomnak isteni lakóját. Ugyanezt láttam gyerekeknél is. Bejöttek a templomba, letérdeltek, és csöndben imádkoztak. Milyen nagy dolog katolikus templomba bejönni, és hittel tekinteni a tabernákulumra, itt van köztünk Jézus. És mondjuk is el neki ezeket a szavakat. Jézusunk, milyen jó, hogy itt vagy. Milyen jó, hogy most is jelen vagy. Jöhetünk hozzád. Találkozhatunk veled. Elmondhatjuk örömünket, bánatunkat. Kifejezhetjük hálánkat. És bizalommal elmondhatjuk kéréseinket is. És az a Jézus, aki itt van, lát bennünket. Hallja a szavainkat. De még ha csak gondolatban mondunk valamit, azt is ismeri. És higgyétek el azt, hogy ebből a tabernákulumból most már 15 év óta, mióta az új templom fölépült, csak arra az időre gondolok most, árad felénk a kegyelem. Mert az a Jézus nem tétlen, hanem árasztja felénk az ő kegyelmeit, ajándékait. Mit tudunk mondani ezután? Ez a jelenlét az isteni szeretetnek és a bölcsességnek a nagy csodája. Itt van Jézus a kenyér színe alatt. Második János Pál pápa enciklikájában külön kitér arra, hogy Jézus a szentmise után is megmarad a oltári szentségben a kenyér színe alatt. És milyen nagy kegyelem az, hogy itt van közöttünk. Ő maga vallomást tesz, hogy sokat időzött a tabernákulum előtt, és mindig vigasztalást és erőt merített a Jézussal való találkozásból. Bár csak megértenénk mindannyian,
És ezzel a gondolattal jönnénk, hogy látogatóba megyünk, Jézushoz megyünk, meglátogatjuk. Édesanya vezeti a gyermekét, vagy unokáját, a nagymama, elmondja, mi van, hogy van. Már kicsi korban meg kell kezdeni az ő tanításukat, hogy hittel, örömmel és szeretettel jöjjenek Jézushoz, aki mindenkit hív és vár. Második gondolatunkban Szent István királyra és családjára irányítjuk a figyelmünket. Ő a templomnak a védőszentje. Olvasom az idézetet. Ez a szent férfiú minden munkáját imádsággal kezdte, és Istennel való bensőséges kapcsolatban élte az életét. Hogy vagyunk mi ezzel? Szentektől nagyon sokat tanulhatunk. 16. Benedek pápa egyik szerdai beszédében azt mondta, kérlek titeket, hogy ismerjétek meg a szenteknek az életét. Nagyon sokat tanulhattok tőlük. Higgyétek el azt is, a atyailag mondja ezt a pápa, hogy ők közben járnak, példaképeink, segítenek bennünket. Szent Istvánra is így kell tekintenünk, akitől nagyon sokat tanulhatunk. Nem csak névleg volt keresztény, hanem egész szívébe befogadta Jézust, és iparkodott az ő tanítása szerint élni. Intelmeit megírta Imre számára, akkor még abban bízott, hogy Imre majd folytatni fogja az ő munkáját, és ez a 10 pontból álló intelem csodálatos tanítás. És ebben a 10. pontban éppen felsorolja az erényeket, amik egy királyt kell, hogy ékesítsenek, hogy méltó legyen erre a névre, hogy király. De minket is ékesíteni kell, hogy ékesítsenek az erények. Most csak egy párat említek ezek közül. Első helyen említi, kell, hogy a királyt, de minket is, az irgalmasság díszítsen. Irgalmasság, amiről mostanában olyan sok szó esik, Szent Faustina nővéren keresztül üzeni Jézus, hogy a Szentírásban annyi helyen előforduló irgalmasságról sokkal többet gondolkodjunk és bízunk az Isten irgalmában, és legyünk mi is irgalmas szívűek. Első helyen említette ezt a Szent Király, azután legyen szeretettel a király, mi is legyünk szeretettel mindenkihez. A szeretet a legfőbb parancs. Azután fiához szólva, légy türelmes mindenkihez, légy alázatos, mértékletes, szelíd, becsületes, szemérmes. Ezek az erények ékesíthetik a királyi koronát. Csak az írhatott ilyen szépen fiának az erényekről, aki maga is komolyan vette mindazt, amit leírt. És igazi példaképe volt Imre hercegnek is, édesapja, aki gyakran látott imádkozni, már kicsi korában is megtapasztalt, hogy az édesapja imádkozó ember, Isten szerető ember, és milyen könnyű volt neki, amikor Gellért püspökre bízta az ő nevelését, Szent István király, ezzel is kifejezésre akarta juttatni, hogy nagyon fontos feladatra készüljön Imre herceg, és Szent Gellértől mit tanult? A lelki életnek a tudományát, ismeretét, megélését, és azon kívül még más tudományokat is. És ezt nincs idő arra, hogy külön említsem. Példakép az első magyar szent család. István, Gizella, a felesége, Imre herceg. Bárcsak minél több ilyen igazi, szentéletű magyar család lenne. Imádkoznunk kell ezért, de sokat kell tennünk is azért, hogy a családok élete megszentelt élet legyen. Hadd említsem meg külön Batthyány Stratmann Lászlót, akit boldoggá avatott II. János Pál pápa a 3. évezred elején, 2003-ban, mintha azt akarta volna mondani, lehet, hogy mondta is, hogy magyarok, itt van a szegények orvosa, egy csodálatosan szép családi életet élt orvos, akitől sokat tanulhattok. Batthyány László orvos volt, és a szegényeket ingyen gyógyította, de már előbb két kórházat épített a saját vagyonából. Nagyon sokat segített a szegényeken. Nem sorolom most, hogy mi mindent tett, de a vagyonának nagy részét nagyon gyorsan a rászorulóknak adta, hogy ne nélkülözzenek. Bár csak ilyen vezetőink volnának ma is, lettek volna a múltban is, meg legyenek a jövőben is, akik nem a maguk zsebére dolgoznak, hanem a népnek a javát tartják szem előtt. És ő, aki családi életet élt, feleség, egy áldott lelkű asszony volt, Koret Mária, 13 gyermeket vállaltak. És a gyermekeik számára is volt idő, neki is, feleségének is, hogy a gyerekekkel együtt legyen a sok munkája mellett. Mert tudta, hogy mennyire fontos, hogy a családot összetartsa az édesapa és az édesanya. Nem véletlen, hogy az egyik leánya így nyilatkozott: soha nem tudom eléggé megköszönni a Jóistennek, hogy ebben a családban élhettem, ide születtem. Számunkra, a gyerekek számára ez a családi otthon földi mennyország volt. Bárcsak elmondhatnák ezt szülők is, gyermekek is, hogy a mi családi életünk földi mennyország. Sok szenvedése is volt ennek a Batthyány Lászlónak. Fiatalon halt meg, 61 éves volt mindössze. De amikor nagyon szenvedett, itt van mondjuk annak a lehetősége, hogy bizonyítsa valaki, hogy a szenvedést is el tudja fogadni. Gyermekeinek azt mondta: vigyetek ki az erkélyre, hadd kiáltsam világgá, hogy milyen jó az Isten. Olyan sokszor hallom a panaszt: miért büntet a jó Isten? Miért engedi meg, hogy ennyit szenvedjek? Miért ránk ilyen csapást? Biztos, hogy nehéz a szenvedés. Batthyány László sem újjongott. Maga Jézus is nagyon megszenvedte azt, amikor átélte azt, hogy mi vár rá a Getszemáni kertben. És hogy imádkozott: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És ki mondja, legyen meg az Isten akarata. Harmadik gondolatunk legyen: a szentek az emberiségnek a legnagyobb jótevői. Aki végig figyeli a magyar egyháznak a történetét, kezdettől fogva, Szent Istvántól kezdve, mennyi szentünk van, és mennyi szent életű ember, akit az egyház még nem avatott szenté vagy boldoggá, de szent életet éltek. Abban a sorozatban, ami elkészült, Szentek, Szent Életű Emberek című könyvsorozatban, 4 kötetből áll, abban nem csak szentek szerepelnek, nem csak boldoggá avatott személyek, hanem olyanok, akik egyszerű emberek voltak, hozzánk hasonló emberek, de szent életet éltek. És közülük Kaszap István, Bogner Mária Margit, Mindszent József. Sorolhatnánk, hogy hányan vannak, akik nincsenek szenté avatva, de példaképek számunkra. És ez a Szent István is olyan személy, akit meg kell jobban ismernünk az intelmei által például. Kedves hívek, biztos sokat tudnak róla, de ezeket az intelmeket érdemes kézbe venni, újra átgondolni, és egyházközségi szinten megbeszélni, hogy mi szól ebből nekünk, és mit tudunk megvalósítani. Ez a király nagyon nagy jót akar tenni népével, ezért vezette el népét Krisztushoz, akinek a nevét ő az ajkán hordta, aki Jézus Krisztust a szívébe befogadta, aki mindent megtett azért, hogy az élete Krisztus életéhez hasonlítson, és elvezesse népét a kereszténységre milyen nagy jót tett. A szentek valóban a szentéletű emberek a legnagyobb áldásai az emberiségnek. Még halála előtt is kevéssel magához hívatta Szent István a főpapokat, a főembereket, és miről beszélt nekik? Idézem. Atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek, az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. Halál előtti utolsó órákban mondja ezeket a főembereknek. Hát akkor is az a gondolat él benne, hogy mi lesz ezzel a néppel, ha ő meghal. Nem szabad, hogy Krisztustól elszakadjon a magyar nép. És akkor még itt van ebben a legendában, így folytatódik. E beszélgetés után a Szent Király kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel, ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a Szent Egyházat, a püspökökkel, papokkal, az országot, a néppel és az urakkal a te oltalmadra bízom. Nekik utolsó Isten hozzárot mondva, lelkemet a te kezedbe ajánlom. A király fölvette a Szent Kenet szentségét, magához fogadta, szívébe fogadta Krisztust, és azon napon, Nagy Boldogasszony napján, amikor fölajánlotta az országot nagyasszonynak, Boldogságos Szűz Máriának, Szent Gellért ajánlotta, hogy Boldogasszonynak nevezzük Máriát mi magyarok, azon a napon fejezte be földi életét, ez volt a kívánsága. És miért tartjuk mégis ünnepét 20-án? Azért, mert a szentéavatása augusztus 20-án történt. Nagyon tisztelte tehát a szűzanyát, nagyon szerette. Eszembe jut egy szép történet. A Váci Székesegyház előtt bemutatták Sík Sándornak három részes drámáját István királyról. Gyönyörű történet. Végén ugye az idős öreg király tudja, hogy utolsó napjához érkezik. Odaballag a Székesegyház lépcsője elé, kinyílt a Székesegyháznak, ott váltott a kapuja, megjelent a Boldogságos Szűz Máriának gyönyörű festménye, és a király oda megy, és a koronát eléje helyezi. Koronáját, országát, népét Máriának ajánlotta. Az volt a gondolata, hogy nem emberekre bízom, akik egy emberöltőn keresztül talán tudnak a népen segíteni, hanem amíg magyar él, olyan királynője legyen, aki mindaddig, amíg magyar él a földön, oltalmazza, védi a magyar népet, a magyar hazát. Biztosan tudta Szent István, hogy milyen megpróbáltatások érték a magyarságot ezer éven át, de mégis élünk. Visszagondolunk arra néhány évtizedre, amikor az ateista diktatúra, az istentelenség, istenellenes, vallásellenes, egyházellenes volt, és az embereket tiltotta a templomba járástól, tiltotta a hitoktatást, és megbüntette azokat a papokat, akik mertek foglalkozni a gyermekekkel, fiatalokkal, erkölcsös életre akarták nevelni őket. Az az ő dolguk, mondták. És mi lett ezzel az ifjúsággal, akiket ők neveltek? Testvéreim, óriási feladat vár a mai élő magyarokra, hogy Szent István lelkületével ezt a magyar népet mindenki segítse, Isten kegyelmét kérje a magyar nép számára, de ki a maga jó példájával, imádságával, azután tanítással, otthon a családban kell már elkezdeni. Merjetek beszélni Istenről, Jézusról, Máriáról, a szentekről, és az, hogy mi a tanulság abból, amit Jézus elmondott, amit szűzanya is számunkra kiezdekelt, hogy ez a magyar nép boldogabb jelenben és boldogabb jövőben élhessen. Ehhez kérjük Jézust, Máriát, magyar szentjeinket, hogy ebben segítsenek minket, a harmadik évezred magyarjait. Amen. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki az Úrban, fogadott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az anyjától, vagy a Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és lesz Szent Lélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket.